Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Elhunyt Georg Ratzinger prelátus, az emeritus pápa pap testvére. Ferenc pápa levele 16. Benedeknek testvére halálára. A Szent Szék aggódva fordul az USA-hoz és Izraelhez. A közel-keleti békét veszélyeztetik az egyoldalú akciók. Libanonban az egyház a hívek rendelkezésére bocsátja a termőföldeket, hogy segítse a házi gazdaságot. Kincses alázat. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra. Elhunyt Georg Ratzinger prelátus, az emeritus pápa pap testvére. 16. Benedek bátyja 96 éves korában halt meg, július 1-én Regensburgban, ahol két hete meglátogatta az emeritus pápa. 16. Benedek emeritus pápa június 18-án utazott Bajorországba, hogy még találkozhasson haldokló testvérével. Bátyja halálával elvesztette utolsó életben lévő családtagját. A két testvért mindig szoros kapcsolat fűzte egymáshoz. Egy napon lettek papok, egyikük zenész és a regensburgi híres kórus vezetője volt, a másik teológus, püspök, bíboros és pápa. Georg Ratzinger a bajorországi Pleiskirchenben született 1924. január 15-én. 11 éves korától kezdve orgonált a helyi plébánia templomban. 1935-ben lépett be a Traunsteini kis szemináriumba, 1942-ben pedig besorozták a birodalmi munkaszolgálatba. 1935-től minden 18 és 24 év közötti férfinak be kellett lépnie és 6 hónapot dolgoznia. A szervezet feladata volt a Wehrmacht kisegítése. Ezt követően besorozták a Wehrmachtba, és Olaszországban is harcolt. 1945. márciusában a szövetségesek fogságába került, majd néhány hónap után Nápolyban szabadon engedték, és hazatérhetett családjához. 1947-ben öccsével, József Ratzingerrel beléptek a müncheni szemináriumba. 1951-ben Michael von Faulhaber bíboros szentelte őket pappá a Freisingi dómban. Ezt követően a Traunsteini kápolna kórusának vezetője lett, majd 1964-től kezdve 30 éven át a regensburgi székesegyház kórusának igazgatója. Körbejárta a világot, számos koncertet adott és sok felvételt készített híres német lemezkiadókkal, Bach, Mozart, Mendelssohn és más szerzők zenéit életre keltve. 2008. augusztus 22-én a pápák nyári rezidenciájának települése, Castel Gandolfo polgármestere, díszpolgári címet adományozott Georg Ratzinger prelátusnak. 16. Benedek így vallott bátyjáról. Életem kezdete óta a bátyám mindig nem csak társam, hanem megbízható iránymutatóm is volt. Viszonyítási pontot jelentett számomra döntéseinek világossága és határozottsága által. Mindig megmutatta a választandó utat a nehéz helyzetekben is. Georg Ratzinger egy korábbi interjúban így fogalmazott. A testvéremmel együtt minisztránsok voltunk, és mindketten szolgáltunk a Szent Misén. Korán világossá vált először számomra, majd számára is, hogy életünket az egyház szolgálatának akarjuk szentelni. Gyerekkorukról megosztotta emlékeit. József Ratzinger, József Michael von Faulhaber bíboros, híres müncheni érsek által részesült a bérmálás szentségében, Tittmoningban. Mély hatást gyakorolt rá ez az esemény, és azt mondta, hogy ő is bíboros szeretne lenni. Néhány nappal később azonban, amikor a házunkon dolgozó szobafestő munkáját figyelte, azt mondta, hogy ő is szobafestő szeretne lenni. A Ratzinger fivérek édesapja csendőr volt. miután Georg Ratzinger egy interjúban szólt a háború sötét éveiről és arról, hogy csendőr édesapjuk miként próbált ellenállni a nácizmusnak, a zene iránti szeretetéről szólt, amiben osztozott fivérével. Otthonunkban mindenki szerette a zenét. Édesapánknak volt egy citerája, amin esténként játszott, és együtt énekelt a család. Ez mindig nagy esemény volt számunkra. Volt a településen egy rezes banda, ami elbűvölt engem. Mindig is úgy gondoltam, hogy a zene az egyik legszebb dolog, amit Isten teremtett. Az öcsém is mindig szerette a zenét, talán én fertőztem meg vele, nyilatkozta Georg Ratzinger. 16. Benedek emeritus pápa testvére őszinte ember volt, és nem kertelt. Például sosem rejtette véka alá, hogy nem örült testvére pápává választásának 2005. áprilisában. Be kell vallanom, hogy nem vártam és csalódott voltam. A komoly elfoglaltságai miatt éreztem, hogy a kapcsolatunk jelentősen átalakul majd. Minden esetre a bíborosok emberi döntései mögött Isten akarata húzódik, és erre igent kell mondanunk. 2011-ben egy német magazinnak nyilatkozva Georg Ratzinger prelátus elmondta. Ha a fizikai állapota miatt már nem lenne képes ellátni feladatait, a testvéremnek legyen bátorsága lemondani. 2 évvel később aztán az elsők között volt, aki hónapokkal korábban megtudta 16. Benedek történelmi döntését, hogy korára való tekintettel lemond Péteri szolgálatáról. A hír bejelentésekor 2013. februárjában így kommentálta öccse döntését. A kor következményeit érezni lehet. A testvérem nyugodt időskorra vágyik. A látási és végtag problémái ellenére az emeritus pápa idősebb testvére rendszeresen ellátogatott Rómába, Regensburgból. A vatikáni kertekben található Mater Ecclesiae kolostorban gyakran töltött hosszabb időszakokat Benedek emeritus pápával.
A Szentszék aggódva fordul az USA-hoz és Izraelhez. A közel-keleti békét veszélyeztetik az egyoldalú akciók. Pietro Parolin bíboros államtitkár tolmácsolta a Szentszék aggodalmát az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyköveteinek. Ismételten leszögezte, mind Izrael államnak, mind pedig Palesztina államnak joga van létezni, békében és biztonságban élni a nemzetközileg elismert határokon belül. Gedő Ágnes, Vatikán. A szentszéki államtitkár július 1-én találkozott az USA, illetve Izrael állam nagyköveteivel. Kifejezte a szentszék aggodalmát a lehetséges egyoldalú akciók ellen, melyek tovább veszélyeztethetik az izraeliek és a palesztinok közötti békekeresését, valamint a közel-keleti kényes helyzetet, tájékoztat róla a vatikáni sajtóiroda. A szentszék már 2019. november 20-án és 2020. május 20-án is nyilatkozatban foglalt állást ebben a tekintetben. Most pedig felhívást intéz a felekhez, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat a vonatkozó ENSZ határozatok alapján. Állítsák helyre a kölcsönös bizalmat, és legyen bátorságuk igent mondani a találkozásra, elutasítani az összeütközést. Válasszák a párbeszédet, ne az erőszakot, a tárgyalásokat az ellenségeskedés helyett. Tartsák be a megegyezéseket, és tartózkodjanak a provokációtól. Legyenek őszinték, ne pedig kétszínűek. Május 20-án a Szentszék sajtóterme hírül adta, hogy Paul Richard gelegeréseket, az államközi kapcsolatok titkárát telefonon felhívta Saeb Erekat, a palesztin felszabadítási szervezet főtitkára és a tárgyalásokért felelős vezetője. Tájékoztatni kívánta a szentszéket a palesztin területeken kialakult fejleményekről, illetve a lehetőségről, hogy az érintett területeket az izraeli hatóság egyoldalúan magáinak nyilvánítja, ez pedig tovább nehezíti a béke folyamatot. A szentszék akkor is hangsúlyozta, hogy be kell tartani a nemzetközi jogot, valamint az ENSZ vonatkozó határozatait. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a két nép egymás mellett élhessen két külön államban, amelyek határát nemzetközi szinten először 1967-ben ismerték el. A szentszék figyelemmel követi a helyzetet, és aggodalmának ad hangot olyan cselekedetek miatt, melyek tovább nehezíthetik a párbeszédet. Reméli, hogy az izraeliek és a palesztinok hamar újra kezdik a tárgyalásokat és megegyezésre jutnak. Ehhez a nemzetközi közösség segítségére is szükség van, hogy végre béke uralkodjon a Szentföldön, mely olyannyira kedves a zsidóknak, a keresztényeknek és a muzulmánoknak. Libanonban az egyháza hívek rendelkezésére bocsátja a termőföldeket, hogy segítse a házigazdaságot. Youssef Apsi görög Melkita pátriárka arra kérte a libanoni püspököket, hogy bocsássák a plébániai hívek rendelkezésére az egyházmegyéhez tartozó termőföldeket megművelésre. Ezzel segítik a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került családokat. Gedő Ágnes, Vatikán. A szükséget szenvedő egyház segélyszervnek nyilatkozott a kezdeményezésről Jean Issam Darvis görög Melkita érsek. Fölajánlottuk földjeinket az egyházmegye keresztényeinek, hogy szabadon használják azokat. Elkezdtük támogatni a Telsihai kórházat is, hogy felszerelést biztosítsunk a koronavírus járvánnyal való szembenézéshez. Egy amerikai egyetemi kórházzal is együttműködtünk a munkaerő képzésében, hogy készen álljanak a pandémia kezelésére. Végül pedig egészségügyi csomagokkal láttuk el az embereket, hogy jobban tudjanak védekezni. Az Irgalmas Szent János Asztala elnevezésű projekt a szükséget szenvedő egyház segélyszerv támogatásával meleg konyhaként indult a rászorulók számára, és a járvány idején sem állt le. Átszervezték a működést, hogy egészségügyi kockázat nélkül hozzájussanak meleg ételhez azok, akiknek nem jut betevő az asztalukra. Annak ellenére, hogy nem lehet minden nap helyben fogyasztani az ebédet, megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettek be, és a sorban állók száma egyre nő. A Zaléi görög Melkita érsek elmondta, hogy több mint 1400 adag ételt osztanak naponta. A koronavírus okozta vészhelyzet ugyanakkor arra indította a libanoniakat, hogy átgondolják a menekültek iránti szolidaritásukat. A libanoniak nagy része vonakodott ilyen óriási számú menekültet befogadni a szíriai válság kezdetén. Mindazonáltal a helyzet egyre romlik, ugyanis a menekültek egyre többen vannak, számuk tényleg kezd kritikussá válni. Ez pedig aláássa a szolidaritást és a befogadó képességet Libanonban. Az uniós menekültügyi ügynökség elemzői szerint a válság gócpontjával szomszédos országok jelentik gyakran a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadásának első vonalát. Globális tekintetben így Törökország fogadta be a legtöbb menekültet 2019-ben. Törökországot Pakisztán, Uganda, Németország és Szudán követte. Relatív értelemben, népességszámhoz viszonyítva, Libanon és Jordánia adott legtöbbször menedéket a rászorulóknak.
Kincses alázat. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Országok, népek és kultúrák történetében, de olykor egy-egy személyes életút ívében is megfigyelhető, hogyan váltja egymást aranykor és hanyatlás, virágzó fiatalság és érett bölcs öregség. A nagy tehetségek hamar világra szóló tetteket visznek véghez, gyakran mégis a csendes, szorgalmas munka évtizedei, netán az elszenvedett bajok és megpróbáltatások hosszú sora hozza meg azt az eredeti ízt, ami az érett, kései, minden és mindenki iránt szeretettel megnyíló bölcsek szavainak sajátja. A nemzetek és kultúrák történetében viszont meglehet, hogy az eredeti alkotás korát váltják fel olyan idők, amelyekben csak őrzik, értelmezik és mélyítik az ősök hagyományát. Az Ószövetség világában a babiloni fogság utáni kor tűnik ilyen másodlagos időnek. Akár harmadik vagy negyedik kort is mondhatnánk, arra gondolva, hogyan követte a pátriárkák korát a letelepedés meg a királyok időszaka. Az Ószövetség igen keveset árul el arról, mi történt Júdeában a második templom felépítése után. Első pillantásra kor írnokai és prófétái alig tettek mást, mint ismételték a régiek történeteit és mondásait. És mégis, ebben a türelmes és alázatos korban, amikor a zsidóság a külső körülményeket tekintve is alávetett helyzetben élt, lassú belső munkálkodással rendezik Izrael hagyományait, kialakítják a próféták könyveit, és közben elmélkednek a törvény felett. Létrejön a Zsoltárok imádságos könyve, meg a bölcsek mondásainak gyűjteményei. Látszólag szinte semmi új. Valójában értékes gyümölcs és termőföld. Megterem az Ószövetség gyümölcse, egyben az Új Szövetség termőföldje. Vasárnapi olvasmányunk Zakariás próféta könyvéből való a 9. fejezetből. Amennyire meg tudjuk állapítani, Zakariás könyve is fogság utáni prófétai mondásokat gyűjtött egybe. Talán egymástól külön keletkezett az első 8 és a 9-14. Fejezetek anyaga. Előbbi szorosabban kapcsolódik a fogság utáni időkhöz, a Krisztus előtti 6.-5. század fordulójához. Utóbbi szinte teljesen elszakad a történelmi környezettől, és olyan üdvösséget hirdet, amely már nem ebben a világban valósul meg, már átlépi a látható történelem határait. Az a két vers, amelyet a 9. fejezetből olvasunk, ismerős képekkel építkezik. Sion leányát és Jeruzsálem leányát szólítja újjongásra, mint Izajás oly gyakran teszi. Olyan királyt lát bevonulni Jeruzsálembe, aki békét hoz, aki széttöri a harci íjakat, kiirtja a harci szekereket. Csupa olyan kép, amit máshogy is megtalálunk a prófétáknál. A mondandó akkor is Izajással rokonítható, amikor a béke királyának egyszerre tulajdonít igazságot és szegénységet, a szabadítás tetteit és ugyanakkor alázatot. Gondoljunk csak a szenvedő szolgára, aki szenvedésével sokakat igazzá tesz, akinek szava sem hallatszik az utcákon, és így tovább. A városát elfoglaló király nem lóháton, hanem szamárhátán érkezik békés menetben. Isten az, aki garanciát vállal, kezeskedik a továbbiakról. Ő teremt békét Efraimban és Jeruzsálemben, vagyis északon és délen. A prófétai ige azután meglódul, ígérete a nemzetek felé, tengertől tengerig, a földkerekség végső határáig szól. A szelíd és alázatos uralkodó látomását nem sokára a félelmetes ítélet képei váltják fel. Az Új Szövetség hívei mégis az alázatos királytól remélik üdvösségüket. Attól, aki saját magát mondta szelídnek és alázatos szívűnek, aki maga is bevonul majd Jeruzsálembe Szamárháton, hogy odaadja életét. Újjong Sion leánya, zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Úgy tűnik, korunk sem a nagy gondolatok, nagy és összefoglaló eszmék kora, sem az emberiség, sem az egyház életében. Ki merne igazán nagyot álmodni olyan időszakban, amikor a legkisebbek fájdalma és nélkülözése szinte megoldhatatlannak látszik. Isten lelke azonban most is működik. Az alázatos herceg ma is érkezik. Minden nap.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra Kincses alázat címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.